Kiköszörű gyémánt leszebből, mondogatta. Elcsodálkoznak majd a vesztercei urak, ha érte jönnek. Szokott hóbortjaival alább hagyott, hosszú szabadságra hagyván hadi népét. Ehelyett természetesen másút ütöttek ki az elmebeli pörsenések. Hozzáfogott a gazdálkodáshoz, mert a nyomasztó adósságok sarkantyúzták, de sajátságos észjárását ide is áthozta. Durvasága csodálatos gyöngétséggel volt összekeverve. Az állatokhoz való nagy vonzódás egész betegséggé fajult néha. Az volt a veszőparipája, hogy az állatokat össze kell hozni és egy állattársadalommá fűzni, különösen a házi állatokat. Ezért minden eke elé egy lovat, egy szamarat is egy ökröt kellett fogni, hadd szokjanak össze az állatok. Pruzsinszki, aki minden ideáját támogatta, még egy tehenet is javasolt, de arra dübe jött Pongrácz István. Fúj, Pruzsinszki, nálunk a tehenek nem dolgoznak, a tehenek nőnemű állatok, tejet adnak, borjút szoptatnak, elég az tőlük. A magyar paraszt gavallér arra, hogy a tehenet dolgoztassa. Az állatok magasztalásában kifogyhatatlan volt. Látod, milyen szép az, hogy a tyúk kikölti a kacsatojásait és felneveli a kiskacsákat anélkül, hogy valami haszna lenne belőle? Ingyen teszi a beleoltott becsületességnél, jóságnál fogva. Az ember sokkal hitványabb, mint sem megtenni. De bár valószínűleg jobbak az állatok az embereknél, még ezek is rászedték István grófot, és visszaéltek jóságával. Két szamara volt, Júci és Rebeka, akik a sajtot szállították be a várba, a közelfekvő aklókból, minden pénteki napon. Fölséges úri dolguk volt, éppen megfordítva az emberekével. Hat napon legelésztek, pihentek a várkastély melletti pagonyban, és csak a hetedik napon dolgoztak. Meg is tették ezt a kis robotot egy ideig becsületesen, hanem aztán nem tudni, hogy hol kerítettek kalendáriumot, hol nem. Egyszer csak egy pénteki napon nem voltak találhatók sehol sem. Elvándoroltak a nagy makkos erdőbe, és csak másnap kerültek újra vissza, mikor a sajtot már behorták az igáslovak. A következő pénteken is, azután is, minden áldott pénteken újra megtette Juci és Rebeka ezt a csínt István gróf nagy mulatságára, aki összecsapta kezeit álmélkodásában. Mennyi eszük van, mennyi eszük! A szamarakat okvetlenül rehabilitálni kell a világ előtt! Ekkor fogant meg eszében nagy munkája, melyet esténként tolba mondott Bakrának, a szamarak talentumáról. De igaz is, talentumos állat a szamár, sokkal különb a lónál, mert a ló ostoba. Ha a kovács beleveri a szöget az eleven húsába, mikor patkolják, azért csak szépen odább megy a megnyilazott lábával, s jár, fut vele a kocsi előtt, míg csak meg nem gyűdik. De a szamár makacsul megköti magát, s Herkó Páternek se mozdul a kovács műhelyből, okos szemeivel, mintha csak mondaná, nem megyek, dehogy megyek, addig, míg ezt a szöget a kovács ki nem húzza, mert másképp Isten úgy segéljen, baj lesz a lábammal. Aztán amilyen egyszerű, szürke, igénytelen állat, józan az életben, minden képmutatás nélkül való, nem játssza ő magát se gyorsra, se erősre, éppen olyan tapintatos a halálban. Minden más állat szeret valami nagy éklával kimúlni. A beteg oroszlán bőgésétől reszket az erdő. Az ebb fájdalmas vonítása kísértetiesen veri fel az éj csöngyét, a hiú hattyú egyet énekel a halála előtt a nagyobb parádé véget. Azokról az állatokról nem is szólok, amelyek nem szoktak természetes halállal kimúlni, mint az ökör, a birka, stb. De a tapintatos szamár senkinek sem akar kellemetlenséget, bánatot okozni, s úgy elmegy, úgy eltűnik haldokolni erdők sűrűjébe, hegyhasadékok közé, emberi lábnyomoktól messzire, hogy igazán finom dolog tőle. Innen van aztán, hogy ritka ember látott holt szamarat. István gróf művében egy egész külön fejezet volt szentelve a szamarak tapintatosságának. Tegye oda a jegyzet alatt Tamice Bakra, hogy az emberek társadalmában is a szamarabbak erénye a tapintatosság. Ilyen forma mulatságnak élt ezentúl a Nedeci várúr. Csendesebbé, szelidebbé vált egész lénye. Vadászott, lovagolt, s látogatásokat tett a szomszédos kastélyokban, Apolka ezzel a gyönyörű nyúlánk hajadonnál fejlődött. Szépségének híre messze eljutott túl Trencsény határain, még a gazdag Nyitrában is sokat emlegették a Nedeci rózsát. Fiatal emberek sáska számra környékezték a várat. De Pongrácz István gróf olyan féltékenyen őrizte, mint egy nagy gyémántot. Alig lehetett hozzáférni. Legfeljebb az ebédnél láthatták egy percre. A fiatal embereknek nővéreik voltak. A nővéreiket rávették, mert a nővér jó közben járó, hogy azok is látogassanak el Nedecre. A leányaik kedvéért eljöttek a mamák is, és a Nedeci vár, mint azelőtt régen, Újra megtelt a környék előkelő nemességével, sejemtopánkájú kisasszonyokkal, délceg kevés tartású matrónákkal, Nagy Tibornyák helyére vidám bálok jöttek is, a lapusnyai banda feje elfelejtette lassanként a harcias indulókat, bocskortalpak alá valókat. Csárdásokat is, négyeseket tanult meg játszani a podzámeki vén cigánytól. Honnan került a várba Apolka, hol vette Pongrác? Senki se tudta bizonyosan. Ködbe veszett az igazság fele. A sok fecsegésbe fúlt a másik fele. Igazi mítosz támadt belőle. És ez a rejtelmesség, ez a sejtelmes homály még csak ingerlő volt a fiatal nemeseknek. A kényes csinos gavallírok, akik ott legyeskedtek a várban, könnyű kalandot reméltek. Nem nehéz a galambot kivenni a ducból, ha magasan van is, csak meg kell vele előbb kóstoltatni a búzát. Az első szem íres belőle, a második kívánatos, a harmadikért már leszáll, és a tenyeredről leszi meg. Az egyik ordódi fiú, huszártiszt, próbálta megkóstoltatni Apolkával a szerelmet, az első szem búzát. Egy keringű alatt szerelmet vallott neki, a leány fehér lett, mint a hó, az ifjú izzó lett, mint a tűz, és öntudatlanul lehajolt a vállához, ahhoz az almavirág színű vállához, és megcsókolta. Apolka felszisszent, mintha kígyó marta volna meg, kiszakította magát a táncos a karjából, s István grófhoz rohant reszketve panaszkodni. – Mi bajod? – kérdi ilyetten a várúr. – Mi történt veled? – Apolka fülébe súgta.
– Jaj, nagy bajom történt, az a katona megcsókolt.
István gróf nem vette valami tragikusan a dolgot, mintha közönyös lenne egészen, megsimogatta a gyémán diadimmal leszorított haját. – Ej, ej, te kis árulkodó! No, lássa meg az ember! De csak nem csókoltad vissza, mi? –
Hogy gondolhat olyat felőlem, hiszen nem szeretem.
Látta-e valaki? Kérdi csendesen.
Nem tudom,
felelte a leányka bizonytalanul. No, semmi az. Gyakran történik ilyesmi fiatal leányokkal, ha egy kicsit csinosak. Egy szót se szólt többet. Apolka újra a mulatók közé keveredett, vége is lett a bárnak, szét is oszlottak a vendégek. Mégse vett észre senki semmit, csak hajnalban kerekedett aztán nagy lárma a várban, amikor véresen hozták haza István grófot a pagonyból egy saragján. Apolka felriadt álmából, a zajra, s felnyitván az ablakot leszólt.
– Mi történt? – Az úr meg van lőve! Megsebesült!
Hirtelen magára rángatta szoknyáskáit, a papucsukat sehol se találta, rohant ki mezítláb, s gyertya helyett, mert még sötét volt a folyosón, ilyettében felkapta az ezüst állóórát, azt vitte maga előtt, ám bátor annak sehogy sem akarodzott világítani. Szembe találkozott a kulcsárnéval, aki a kezeit tördelve síránkozott.
– Oda van, vége van, bán az Isten se jó, hogy mindent megenged! – Hogyan történhetett a szerencsétlenség? – kérdi Apolka, és ő is elpityeredett. – Jaj, de is kérdezze, kisasszonka, mert maga miatt volt a dolog!
Mintha leszögezték volna, rémült tekintettel merett a kulcsárnéra.
– Én miattam?
– motyogta.
– Hogy én miattam? –
Kulcsárné megröstelte, hogy kiböffentette, mentegetőzni kezdett.
A Pruzsinszki úr mondta, lelkecském, ne ijedjen meg azért, hiszen nem mindjárt igaz minden, amit a Pruzsinszki mond, de ha úgy volna is, bizony maga nem tehet róla. A nagy urak bolondsága is a szegény emberek bűne legyen. Ha úgy tetszik neki, hogy kiáll az ordódi fiúval életre, halálra, gyilkos golyóbisra, ha itt van mi az eredmény, itt van a pecsegye. Jaj, Istenem, csak bele ne halljon, de bizony minek is emészteni magát szívecskébe miatt. Hát tehet-e arról, hogy olyan csinos, hogy olyan takaros, és megtetszett az urunknak? Ja, mondom én mindig, hogy minden élő palánta előbb-utóbb kinyillik egyszer, ha nyáron nem, hát ősszel. Lássa, galambocskám, még az a véd állója is kivirágzott a kertésznél, pedig még a mostani kertész öregapja ültette, s azóta nem mutatott semmi kedvet a fakadásra. Tudtam én, az kisasszonka, mihet magát idehozták, hogy ez lesz a vége. De nem így gondoltam, jaj, dehogy így! Verje meg az Isten azt az ódódi gyereket!
Apolka szédülni kezdett attól a világosságtól, mely a fejébe áradt. Azért az egy csókért történt, azért az egy csókért volt ez. A kulcsárné csak egyre sírt, vinnyogott és grádicsok piros foltjaira mutogatott.
Eholdi, az álló virága!
Frissen hullott vércseppek voltak, ezen vitték István grófot. Apolka feje zúgott, kusza gondolat,